Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös heti kreatívipari műsora. Akik velem vannak a stúdióban, Dankó Bence, a Mediátor vezető stratégiája. Szevasz, Bence!
Sziasztok, köszöntünk mindenkit szeretettel.
És itt van velünk Tóth Gergő reklámszövegíró is.
Igen, igen, szeretettel, nemrég volt Valentin nap.
Azért hozod ezt be, tudom miért, mert hogy fogunk beszélni Valentin napi reklámokról. Na jó, ne szaladjunk annyira előre. A fő témánk az lesz, hogy az internet szolgáltató hogyan véd meg bennünket, az internettől egyáltalán megvéde, aki itt lesz velünk, Barna Péter, a Telekom szegmens kommunikációs vezetője. Az aktualitások között beszélünk a kézzelfogható alapítvány érzékenyítő kampányáról, amelynek az a címe, hogy Blind Journey, és ebben a kampányban az AI segítségével olyan képeket mutatnak be, amelyeket vakok és gyengénlátók alkottak budapesti közterekről. Aztán jön a Valentin nap, a WWF Valentin napi videóját fogjuk majd elemezni, amelynek főszereplője Síkideg Barna, szintén szó lesz a Zing Valentin napi akciójáról. A spot szemlében pedig hát mi másról beszélgetnénk, mint a múlt heti Super Bowlról. Ugye itt ki vannak emelve a Gergő kedvence, Bence kedvence, engem már meg se kérdeztek, nem baj, kezdjük Gergő kedvencével. Szóval a Gergő kedvence Schwarzenegger. Ebben egyébként egyetértünk. Neiba!
Igen, igen, ez a State Farm Insurance, tehát egy ilyen biztosítónak a Super Bowlra időzített reklámja, Schwarzeneggerrel a főszerepben, aki képtelen a neighbor szónak az utolsó szótagját helyesen amerikai inglisül kiejteni, egyébként, hogy ő ugye Ausztriából érkezett. Erre az egyetlen poénra épül, még több poén, és tulajdonképpen végig mosolygod az egészet, mindegy, hogy milyen hosszú videót, milyen hosszú vágatot nézel ebből. Én különösen azért szerettem ezt meg, mert van egy másik, nekem ilyen filmklasszikus, annak számító rózsaszín párducos jelenet, amiben pedig a Clouseau felügyelő próbálja a hamburgert helyesen kiejteni egy logopédus segítségével, nem tudom, másfél percen keresztül, hát általában én nekem akkor szokott folyni a könnyem, akármikor ezzel így találkozom a tévében. Úgyhogy bennem ezt idézte fel, és egyébként maga a spot, meg hát így nem tudom, hát mondjuk, hogy tökéletes.
Igazából az érdekes nekem ezzel kapcsolatban, hogy miért is kell a Schwarzeneggernek kiejteni ezt a szót, mert ugye a biztosítónak a klémjében, a szlogenjében szerepel a neighbor szó, és gyakorlatilag készítettek egy spotot, ami csak a szlogenről szól, a szlogennek a helyes ejtéséről, meg persze mellette egy csomó minden másról, hiszen a jelenetekben megtestesíti Schwarzenegger azt, hogy milyen biztonságot ad ez a biztosító, de hogy nem akartak egy ilyen nagy storytellingbe, hogy a biztosító hogyan áll mögötted, ott vagy az életedben, blablabla belemenni, hanem rájöttek, hogy ha annyit megcsinálunk, hogy a Super Bowl-on elmondjuk, hogy mit ígér, mi a szlogenje a biztosítónak, és úgy mondjuk el, hogy tényleg csak a szlogennek az egyik szaváról szól a spot, az is tökéletesen működhet. Tehát ez egy tök jó megközelítés volt erre a biztosító reklámra, szerintem.
Számomra az egy fontos tanulság, hogy Schwarzenegger hogyan lett a 90-es évek negatív szuperhőséből egy ilyen megmentő hős, és ez így meg is maradt a fejekben, de még adás előtt arról is beszéltünk, hogy ő nem az, aki belesüppett ebbe a szerepbe, hanem szépen fejlődött. Az ő szuperhős mi volt, annak van egy evolúciója, és ennek az evolúciónak a humor egy nagyon fontos eleme.
És ennek az evolúciónak egy tök izgalmas oldalága az, hogy amikor önironikus akar lenni a reklámszakma, az amerikai reklámszakma, nagyon-nagyon sokszor Schwarzeneggert hívja segítségül, tehát hogy az ilyen szerepekbe ő így visszatérő reklámszereplő.
És boldogan vállalja. Igen. És azért végén ne felejtsük el Danny DeVito-t, ugye, akivel a Juniorban játszottak együtt, és hát tehát nyilvánvalóan ez egy utalás volt rá. Bence kedvence, a Reez kampánya, illetve reklámja.
Igen, a Reez az egy ilyen mogyoróvajas, mogyorókrémes, csokis csészeformájú édesség, és gyakorlatilag a spot arról szól, hogy mintha így egy a tévé szemszögéből látunk egy családot, és mint hogyha a tévébe bemondanák, hogy akkor így megszűnik, átalakítják ezt az ikonikus édességet, kb. Mint hogyha így azt mondanák, hogy bemondanák Magyarországon a tévében, hogy a Balaton szeletben nem lesz többet nápolyi. És erre a túlkarikírozott emberi reakciókat, tehát iszonyatosan túlkarikírozott emberi reakciókat látunk, ember beleveri a fejét a falba, a kutya is kétségbe esik. Azért szeretném azt, hogy így megnézzétek ezt a spotot, mert szerintem tényleg így az ütemezés, tényleg az összes picike részlet, karakterek, a boldog pillanatban, a hullahopp karikázó kutya és hasonló kis részletek miatt lett ez az alapvetően nagyon-nagyon-nagyon egyszerű.
Olyan a reklám, mint a Trippen lennél. Tehát konkrétan, amit látsz, azt nem viszed el, és egy dolog ugyanide, ezt szerintem egy ilyen reklámot Magyarországon most még biztosan nem fognak megengedni maguknak a reklámkészítők. És ez most nektek is szól egy kicsit, tehát van benne annyi idézőjeles agresszió, egyébként nincs, nem érzem agresszívnak, de annyi őrület, hogy ezt a humort, ezt szerintem ma még idehaza nem lehet megengedni. És ezért is tetszik nekünk annyira, szerintem.
Én a Túró Roditól várnék ilyet.
Én amúgy örülnék neki, hogyha Magyarországon is lenne valamilyen esemény, amihez lehetne kötni egy ilyen magyarországi szuperbolt. És
nemzeti
akkor
vágta.
De mondjuk, amit legalább annyian néznek arányaiban, mint amennyit így a világszinten így a Super Bowl összeszed nézőket.
A harmadik Super Bowl-os reklám, akkor nevezzük ezt az én kedvencemnek, ez a CeraVe nevezetű krém. Michael Cera színész, akit utoljára Barbie filmben láthatunk, zseniális alkotása, színészileg és emberileg is mindenhogyan. Na, ez az a humor, ez az a önirónia, amit már az első reklámnál is beszéltünk, és szerintem ez az, amiben valamiért az amerikaiak nagyon jó. Itt, hogyha emlékeztek, eszembe jut egy másik reklám, ami szintén a színész nevére utalt, vagy ez a nevével volt egy játék, az a Kia Niro. Robert De Niroval, hogyha emlékeztek. Ott is nagyon hasonló helyzet volt, ott is volt egy ilyen értetlen stáb, meg volt egy nagyon lelkes főszereplő.
De ez tovább megy, mert igazából az nagyon érdekes benne, hogy a márka, a CeraVe nevezetű krémmárka bevállalta azt, hogy Michael Cera színész előadja, mintha ez az ő krémje lenne. Ő lenne a tulaja, a fejlesztője, az ő agyából pattant volna.
A legegyszerűbb egyébként, egy fakocka olyan egyszerű az ötlet, de közben ahogy kivitelezték, szerintem az szép.
És ráadásul itt a Super Bowl spotnak a végén lecsapják aztán, hogy nem, ezt nem egy színész csinálja ezt a krémet, hanem bőrgyógyászok csinálják ezt a krémet, viszont a tízerekben végig az volt, hogy ez Michael Cera-é, és ez egy nagyon izgalmas gondolat nekem, hogy egy ilyen igazságon, posztrusz világba bevállalni egy ilyen tök kamu márka eredetet, alapvetően egy komoly, tudományos, okos gyógyszermárka esetében.
Múlt héten volt Valentin nap, úgyhogy megyünk tovább két Valentin napi kampánnyal, spottal. Szívalakú hambival ünnepelték a szerelmet Kordáék a Zingben. A Korda házaspárt mindenki nagyon szereti, és erre a Zing is ráugrott. Szerintem jól választottak. Egyébként szerintem ritka az, hogy óriási szarvas hibát vétsenek a szereplő válogatásnál.
Igen, és ezt most sem sikerült óriási hibát véteni velük, sőt, amit nem feltétlenül akartak szerintem előre, azt is sikerült megvalósítani, hogy a Zingnek lett egy ilyen slow food kampánya a szuperpárosnak köszönhetően, tehát az ő beszédtempójuk, az ő habitusuk, az ő hozzáállásuk a világhoz, így kreált egy ilyen plusz jelentést annak az egész valentinnapi szívalakú kordaklári burger menünek.
Én csak annyit akarok elmondani, hogy a kordás kampányoktól engem általában kiszokott rázni a hideg. Tehát, hogy
a médiamágnál egyébként ott valóban ez nem
sok sült el. Sok kordás kampánytól kiszokott rázni a hideg. Alapvetően nekem nincsen semmi ellenérzésem az előadó párossal szemben különösebb, de így nem szeretem, amikor így reklámokban vannak bevonva.
Megyünk tovább egy valentinnapi kampányra, hogy mondtad, Bence?
Szívek szárnyán, szárnyalunk tovább.
Nagyon szép. Sík ideg barnával. Rég láttuk egyébként őt bármiben is, én legalábbis.
De a szárnyakat a WWF miatt kellett emlegetni.
Nagyon jól tetted. A WWF valentinnapi kampánya Sík ideg barnával a főszerepben a szerelmesekhez szól. Némi iróniával, de sok humorral. A kérdés az, hogy a végén, hogyha végignézi mindenki ezt a közel 3 perces videót, akkor eljut-e hozzá az üzenet, hogy egyébként a WWF-től valóban lehet vadállatokat örökbe fogadni.
Mármint virtuális értelemben, tehát hogy ez egy ilyen támogatási formája ennek a természetvédő szervezetnek, és szerintem kiderül belőle, mert háromszor is belefűzi a humorbombonok gyöngyöző forgatagába a Sík ideg barna azt, hogy lehet örökbefogadni. Most egy kicsit ironizáltam, én szerintem...
Mert ő is.
Szerintem azért érdemes megnézni, mert ez a tartalom marketing legjobb formája. Tényleg van egy tartalom, ami kerek, nézhető, kifigurázza azt, hogy az ilyen videósoknak az összes ilyen manírját azt így szuperül belezsúfolja ebbe a 3 percbe.
És a Valentin nap összes manírját.
És közben megnézed, és közben eljut hozzád az üzenet, amit a WWF-el szeretne mondani.
És ez szerintem tök jó, hogy a WWF tartja magát ehhez, hogy Valentin napon is próbáljunk meg eltérni az átlagostól, hát így nem véletlenül kaptak ugye ők is egy ilyen Rebrief díjat, Rebrief rewardot, pont egy előző Valentin napi kampányukért.
Utolsó hírünk a Blind Journey kampányról szól, ha az AI látássérült lenne, így látná a várost. A kézzelfogható alapítvány érzékenyíteni szeretne a vakok, gyengén látók mindennapjaira, és az AI-t hívták segítségül, hogy a látók átélhessék, milyen a város látássérültként. Nem voltam még, de a láthatatlan kiállítás gondolom valami ilyesmiről szól, viszont az AI-t én még az elmúlt egy évben, mióta így nagyon az életünk része az AI, a generatív AI, azóta nem láttam ennyire hasznos szerepben.
Igen, én sem, és ez tök jó, hogy mondod, mert én egyébként annyira nem rajongok az AI-ért, és mindenért, ami mögötte, meg körülötte történik, meg van, meg lesz. De ennél most nem tudom azt mondani, hogy ennek nem volt értelme. Tehát ez egy tök jó, kerek, átgondolt projekt. A real life-ban is megvalósították, el lehet menni az akváriumba, február végéig meg lehet ott nézni ezeket az alkotásokat, amikről most még a Bence szerintem kicsit részletesebben beszél.
És azért is beszélek róla szívesen, mert arra jó példa ez, hogy ez egy picikét szerintem már a művésziség, művészeti projekt határát súrolja. Módszereiben is, meg ahogy az egész így megvalósul, és ahogy prezentálva van, és én tökre örülök, hogy alapvetően ez egy kommunikációs aktivitás, és az alkotók nem rettentek meg attól, hogy egy ilyen teljesen szokatlan, és teljesen újszerű módon próbálják meg elmondani azt, amit el szeretnének mondani. Ugye látássérültek, vakok elmondták azt, hogy mit érzékelnek, látnak, hallanak, fognak föl különböző ismert budapesti helyszínekről, a nyugati pályaudvartól elkezdve a normafáig, és amit elmondtak, azt használták föl promptként, hogy a generatív mesterséges intelligenciával képeket hozzanak létre, és ezeket a képeket látjuk, ezek a képek kerültek ki, ezeket meg is lehet nézni a blindjourney.hu szájton.
És élőben meg is lehet őket tapintani, valamint van még hozzájuk zaj, tehát helyi atmoszféra is párosítva. Ilyen kis 360 fokos élményben tud része lenni annak, aki szépen ellátogat az akváriumban.
És ez olyan érdekes, hogy minden, mintha sokkal szebben néz neki.
Hallod, ezért mondom.
Mert vannak benne érzelmek.
Igen. Wow, oké. A fő témák az, hogy az internet szolgáltató megvéde az internettől. Barna Péter lesz a vendégünk, a Telekom szegmens kommunikációs vezetője. Mindjárt folytatjuk. Rebrief. A vendégünk Barna Péter, a Telekom szegmens kommunikációs vezetője. Szervusz, Péter!
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat!
A Hello szülő lesz a fő témánk ebben a beszélgetésben, ami októberben indult a Telekomnál. Mik azok a visszajelzések, amik alapján úgy éreztétek esetleg, hogy érdemes változtatni, nem tudom, finomhangolni ezt a platformot? Uh-huh.
A Hello szülő valójában egy olyan friss platform, ami azért már élt annyit, hogy lássunk bizonyos tanulságokat. Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak mindenféle ilyen soft dolgok, ami alapján mi gondoljuk, hogy jól működik, és így látjuk is ezt konkrétan, meg vannak nyilvánvalóan a mérésekből adódóan olyan számok, amik már adnak egy teljesen konkrét visszajelzést. Ami a soft része ennek az egésznek, az az, hogy nagyon sok pozitív visszajelzés érkezik azoktól az emberektől, akik körülöttünk vannak, munkatársi közösségek, például barátok, ismerősök, akik nyilván így a saját ökoszisztémánkban, akikkel beszélgetünk és visszajeleznek azzal kapcsolatban, hogy hú, olvastam azt a cikket, tök hasznos volt. Tehát, hogy ez alapján mi úgy érezzük, hogy van egy jó vibe a platform körül, a másik pedig nyilván a sokkal kézzelfoghatóbb és objektívebb visszajelzésrendszer. Állandóan monitorozzuk azt, hogy mi történik az oldalon, kik érkeznek az oldalra, a social számok milyenek, ugye ez nem csak egy webes platform, hanem vannak neki social media csatornái. Úgyhogy látjuk azokat a számokat, amik igenis magukért beszélnek, és amik igenis egy fejlődő tendenciát mutatnak. Tehát például az oldalon töltött időnek a hossza az nagyon szépen megy felfelé. Például a visszatérő látogatóknak a száma, ami egy nagyon fontos KPI-unk, az az, hogy legyenek olyan emberek, akik újra és újra visszatérnek, és látogatják az oldalt, az folyamatosan növekszik. Ezen kívül meg sok-sok látogató nézi az oldalt, és látogatja minden nap. Az, amit kitaláltunk design szinten, mármint nem arculatra gondolok, hanem a design, igen, előkészítés és gondolkodás során, azt úgy látjuk, hogy működik. Ugye nyilván vannak tesztjeink, amik alapján tudjuk azt mérni, hogy meg voltak is teszteink, épp most készülünk egy második körre, hogy mi az, amit adott esetben mi módosítani vagy fejleszteni kell.
Kik érdeklődnek, kik érkeznek a szájtra, és eredetileg mi volt a cél, hogy kik érkezzenek?
Uh-huh. No, hát a szülők, ugye a nevéből adódóan Hello Szülő, szóval tulajdonképpen itt egy olyan platformról beszélünk, amivel a szülőknek szeretnénk kézzelfogható segítséget nyújtani. Ez sok mindent jelenthet. Én mindig nagyon hangsúlyozom azt, hogy a Hello Szülő az nem egy cikkgyűjtemény. Tehát fontos, hogy nem tartalmakat forgatunk rajta csak, nem cikkeket lehet olvasni, hanem
nem
szeretnénk...
Nem egy újabb kommunikációs
felületen. Így van. Szeretnénk ezt egy ilyen egész portfóliónak gondolni, amiben sok minden van. Például digitális megoldások is vannak, például a Telekomhoz köthető, kézzelfogható adott esetben ajánlatok is vannak, szóval ez egy ilyen színes ökoszisztémaként kell elgondolni, és akkor itt jön egy ilyen fontos mondat, amit nyilván a stratégiai előkészítés során mi sokat boncolgattunk, de egyébként így kommunikációban nem visszük ki. Az pedig úgy hangzik, hogy a döntő szülői helyzetekben akar ez egy jó segítség lenni. Mit értünk mi döntő szülői helyzetek alatt? Hát azt, hogy amikor úgy van valami esemény a család életében, amire úgy nincsenek egyértelmű és egyből előhúzható válaszok, ahol ugye a szülőnek mégis úgy fel kell lépnie, mint egy ilyen fontos aktornak. Na akkor tök jó lenne, hogyha mindenkinek eszébe jutna a Hello Szülő. A dizájnról már beszéltem, hogy építettük ezt fel, és a nagyon fluid és nagyon könnyen hozzáférhető kereső motor segítségével írja be azt a kulcsszót, amit ő gondol, hogy most itt szüksége van rá.
Például
és...
erre gondolsz, hogy ha van egy nagy csoportos gyerekhez, uh-huh. akkor az egyáltalán képernyőzőne, vagy mennyit képernyőzőne?
Például ez abszolút egy ilyen nagyon, nagyon adekvát téma. Írja be, hogy digitális gyerek, és a Hello Szülő ki fog neki dobni néhány olyan dolgot, ami segítségére tud lenni.
Gondolom, hogy lehet specifikusabban is keresni, mert azért digitális gyerek. Ennyi
lehet.
Viszont abszolút. Az érdekel, amit említettél, és ugye az oldalnak ez egy felvállalt egyik szerepe, hogy ajánlatokat ad, hogy hogyan lehet azt az arányt eltalálni, hogy egy ilyen platformon ajánlatokat tesztek, de közben ez egy segítségnyújtó platform, hogyan nem inflálódik el a segítségnyújtás, úgyhogy közben ez egy reklámra ad lehetőséget.
Azt kell szerintem jól látni, és igazából itt a szakmával kapcsolatban is beszélek, hogy ez tök fontos, hogy ne ijedjünk meg attól, hogy ajánlunk valamit kereskedelmi értelemben. Tehát az ajánlat az nem szabad, hogy démonizálódjon a saját köreinkben sem, meg kifelé víve sem, hiszen a szülő életében igenis egy gyerek okos óra, az egy fontos, hasznos dolog, ami ugyanúgy segíti az ő döntő szülői helyzeteit, mint ahogy segíti például egy pszichológusi tanács azzal kapcsolatban, hogy hogyan nevelje a gyerekét. Szerintem, hogyha ezt meg tudjuk ugrani, és nem óvatoskodunk azzal kapcsolatban, hogy igenis, ez nem egy olyan felület, ahol hú, vigyázzunk, hogy le ne ráncsuk a leplet arról, hogy itt vannak ajánlatok is, ez a cél, sőt, büszkén vállaljuk azt, igen, ezt a Telekom csinálta, ezt a platformot, a Telekomnak vannak rendkívül fontos és segítő, hasznos, úgy hívjuk ezeket a jóságai, ajánlatai az emberek felé, amik előlébb léptethetik őket digitális szempontból, és ezeket tárjuk eléjük, magyarázzuk el, hogy mi miért jó, például mikor adj tabletet a gyereknek, milyen tabletet adj egyáltalán, hogyan állíts be az első eszközt úgy, hogy a digitális szempontjában, vagy a net szempontjában biztonságos legyen. Úgyhogy szerintem ez fontos, hogy megugorjuk, és én innen nézve nem gondolom, hogy ezt így bújtatnunk, vagy pironkodnunk el azzal kapcsolatban, hogy vannak, igen, és azok hasznosak, és érdemes megnézni őket. Ezt kell vinni, átvinni az emberek felé is, hogy itt igazából nekik hasznos dolgok vannak, ami nagyon sokféle.
Bocsáss, ugyanígy, de csak egy fél mondat. Ha az a kritika ilyen benneteket, hogy ezekkel az ajánlatokkal az igényt megteremtitek az ajánlott termékekre, akkor mit reagálnátok rá?
Azt, hogy szerintem ez nem kell, hogy legyen egy kritika, hiszen egy piaci szereplő vagyunk, akinek nyilvánvalóan van egy kereskedelmi tevékenysége, az egyik oldalról, a másik oldalról meg ezt nem úgy csináljuk, hogy bárkire rá akarunk tukmálni bármit, hanem pontosan, hogy itt az edukáció felől nézve nézzük azt meg, vagy csináljuk azt, hogy lássák ennek az egésznek a hasznát, funkcióját, tudatosan jöjjenek bele ezekbe a vásárlási utakba, és mi biztosítjuk azt, hogy ezek tudatosan tudjanak történni.
Kimondhatjuk manapság 2024-ben, hogy gyakorlatilag az már kevés, ami régebben így a nagy márkák, nagy fogyasztói márkák részéről egy viszonylag bevett dolog volt, hogy civil partnerségeken keresztül próbáltak a társadalomra hatni. Ezeket a márka szempontjából is szükséges társadalmi hatásokat már direkt kell a nagyfogyasztói márkáknak kifejteni?
Nekünk ez meggyőződésünk, abszolút. Sokféleképpen hívjuk ezt, nevezhetjük purpose alapú márkaépítésnek, nevezhetjük márkaaktivizmusnak, értékteremtő márkaépítésnek, de igen, a válaszom minden irányból az, hogy abszolút, és hogyha egyébként a ilyen nagyon csúnyán mondva fogyasztó igényeket nézzük, hogy azt nézzük, hogy az emberek hogyan vélekednek a márkák szerepéről, azért azt látjuk mindenféle kutatásokból, hogy egyre inkább elvárás a fiatalokat mindig nyilván így példesztára emeljük ezzel kapcsolatban, mindig elsőként hivatkozunk rájuk, de egyre inkább elvárás az ő szempontjukból az, hogy a márkák igenis lépjenek bele a cselekvésnek egy olyan körébe, egy olyan dimenziójába, ahol többet tesznek társadalmi szinten annál, mint az alap.
Sok ilyen kezdeményezés azért céges oldalon menedzsmentváltás, személyi váltás során áldozatává válik. Tehát, hogy láttunk ilyen tök jól fölépülő társadalmi felelős aktivitásokat más márkáknál, amik aztán így egyszer csak így eltűntek. Gyanakodni lehetett, hogy volt egy olyan stakeholder váltás, új embernek annyira nem volt ez a téma szívügye. És ugye ez főleg olyan esetekben, amikor nem a core businessről van szó, hanem ilyen dolgokról, ez előfordulhat. Te most hogy látod a Helló szülő életciklusát így a Telekom égisze alatt?
Teljesen praktikus módon fogok erre válaszolni, mert hogy én úgy gondolom, hogy ez sokszor azon is múlik, hogy mennyire van beágyazva az adott vállalat márka életébe az a projekt, amiről beszélünk. Tehát, hogyha Helló szülő szimplán egy kommunikációs projektként lenne házon belül frémelve, ahol a márkacsapat hozott valamit, és akkor nézzétek, mi ezt megcsináltuk, felépítettük, és jól működik, akkor szerintem simán benne lehet az a kitettség, amiről beszélünk. De hogy a Helló szülő nem ez, hanem egy olyan stratégiai alapokon nyugvó, a vállalat és a márka egészébe organikusan kapcsolódó, és üzleti szempontból is értelmezhető projekt, úgy szoktuk ezt, vagy úgy hívjuk ezt mi, hogy brand asset, aminek igenis hosszú távon helye kell, hogy legyen nem csak a márka, hanem a vállalati kereskedelmi stratégiában is. Innen nézve a Helló szülőt bárki is legyen majd utánunk, vagy alatt esetben bármilyen változás legyen, és hogyha jól csináljuk mi a dolgunkat, akkor nem lesz érdekében letekerni adott esetben, hiszen ez egy fontos kereskedelmi, ahogy mondtam, és márka eszete lesz ennek a márkának és ennek a vállalatnak. Nagyon jó példa erre például a Helló Business, ami most már 6 éve a Telekomnak egy nagy vállalása a vállalkozók irányába és a vállalkozók felé, ahol ugyanúgy, mint Helló szülővel a szülőknek, ott a vállalkozóknak segítünk praktikus és kézzelfogható dolgokkal a vállalkozó élet jobb átételében, de mondhatnám ide a Telekom Craftot is, ami meg a fiatalok felé egy fontos vállalásunk, és átalakítottunk Debrecenben egy irodát közösségi térré, hogy ott lehetőségeket adjunk a fiataloknak a digitálisra ismerkedni, és havi 300-an járnak oda teljesen ingyen. És
az Arénába a podcast stúdió.
És az Arénába a podcast stúdió, abszolút, szóval, vagy a Telekom Sports program ajánló, szóval, hogy így innen nézve, a purpose felőli márkaépítés felől nézve, és onnan nézve, hogy a márka az egy kereskedelmi, üzleti, stratégiai eszet, onnan nézve ezek a dolgok nem értelmezhetőek, csak így önmagukban, és hosszú távon is biztosított a fenntartásuk.
Na jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma nálunk.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Barna Péterrel, a Telekom szegmens kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már a Rebrief. Köszönjük a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, vigyázzanak egymásra és magukra, további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.